szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ennek a csendes hétnek, vagy gyülekezeti napoknak elérkeztünk az utolsó igei alkalmához, a sorozat utolsó részéhez, 9. részéhez, aminek a címe Fiúság a hétköznapokban. Hogyan élhetjük meg a fiúságot a gyakorlatban? Tehát ez az alkalom is igyekszik gyakorlati lenni, de azért nem teljesen úgy, mint ami erről a szóról talán a fejetekben van, hogy mit jelent gyakorlatinak lenni. És majd menet közben el is fogom mondani, hogy miért van ez a különbség. De most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei apukánk, leborulunk előtted, és hálás szívvel megköszönjük a te szeretetedet. Köszönjük neked, hogy most is gazdagon meg akarsz áldani minket, hogy ahogy énekeltük, várhatjuk tőled az áldás esőt. És várhatjuk tőled azt, hogy valahol a belső lelki szemeinkkel meg fogjuk látni a te szent arcodat. És így közösségben tudunk lenni veled, átélhetjük a te jelenlétedet. Erre van mindannyiunknak szüksége. Kérünk téged, hogy töltsd be minket a te ígéddel, töltsd be minket a te lelkeddel. Kérünk, hogy légy velünk, és áld meg a mi alkalmunkat. Ámen. Tehát fiúság a hétköznapokban, és most az elején nem adok összefoglalót, mert ezt a végén szeretnék adni, úgyhogy egyből belevágunk ebbe a témába. Az első részben azt szeretném elmondani, hogy hogyan segít mennyei atyánk a Jézussal való azonosulásunkban. Lesz benne ismétlés is, úgyhogy akkor talán könnyebb is lesz követni, ha már hallottátok. Három pontban szeretném ezt elmondani. Az első pont az, hogy új identitást adott. Ezt az ábrát már láttátok, hogy két lista van a fejünkben, illetve sajnos inkább csak egy lista van a fejünkben, de két lista létezik. Az egyik ez, hogy mit gondolok arról, hogy mit gondol Isten rólam. Hát azt már én is láttam, hogy nem volt szerencsés ez a háttérszín, amit választottam, úgyhogy alig lehet látni, úgyhogy felolvasom. Azt gondolom arról, hogy Isten azt gondolja rólam, hogy bűnös vagyok. Azt gondolja, hogy csak akkor szeret, ha engedelmeskedek neki. Azt gondolja, vagy azt gondolom, hogy értéktelen kis pont vagyok az ő életében, hogy sokat kell velem szenvednie, és nem tudom, hogy még meddig fogja tűrni. Mikor mondja azt, hogy elég volt. És azt gondolom, hogy olyan rossz vagyok, hogy nem tud engem megáldani. Ellenben a másik listában arról van szó, hogy mit mond az ige arról, hogy mit gondol Isten rólam. Mit tanít a Biblia arról, hogy mi, akik újjászületett emberek vagyunk, hogy tekint ránk Isten, és mi van a szívében rólunk? Az, hogy szent vagyok, az övé vagyok, hogy értékes vagyok a számára, hogy nagyon fontos vagyok a számára, hogy engem szeret, nem a cselekedeteimet, és hogy teljes mértékben elfogad engem minden feltétel nélkül. Ugye ez a két lista, ez ellentmondásban van egymással, és ez némi feszültséget gerjeszt, de úgy segít a mennyei atyánk a Jézussal való azonosulásunkban, hogyha ezeket az üzeneteket adja nekünk, és ha el tudjuk engedni az előző listát, és ha csak ez a lista marad meg a szívünkben, akkor sokkal könnyebben át tudjuk élni a Jézussal való azonosulást. A második pontban azt szeretném mondani, hogy új természetet adott. Tehát nem csak új identitást adott, az is óriási dolog egyébként, hogy új identitást adott, és az ő szívében már ezek a dolgok vannak rólunk. De nem csak új identitást adott, hanem új természetet is adott, amikor újjászült minket. És talán ez az ige az, a 2 Péter 1.3.4, ami elég erőteljesen beszél erről. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Isteni természet részese vagyunk, ha újjászülettünk. Ha újjászülettünk, akkor Isten az ő szellemi génjeit helyezte belénk. Azt mondja, hogy te az én fiam vagy, te az én lányom vagy. Vedd észre, hogy hasonlítasz rám, mert az én szellemi génjeim vannak benned, én benned vagyok, én benned élek. Ez ennek az egésznek a logikája. És ebből következik az, hogy éld meg azt, aki vagy. Meg tudod élni. Éld meg azt, aki vagy. Egy képpel szeretném ezt közelebb hozni hozzátok. 3 kis oroszlánnak a képével. Ezek az oroszlánok így ilyen leszegett fejjel bandukolnak. Nem sikerült a vadászatuk. Még nem elég ügyesek, nem sikerült a vadászatuk. És akkor összejönnek utána ezek a kis oroszlánok, kupaktanácsot tartanak, és elhatározzák, hogy ezentúl vegetáriánusok lesznek, mert a füvet meg tudják fogni, azt meg tudják enni, de ugye a kis vaddisznókat, meg a kis gazellákat, vagy még nem tudom, ezeket még nem tudják megfogni, és esélytelnek arra, hogy húst tegyenek. El tudjátok ezt képzelni? El tudjátok ezt képzelni, hogy egy kis oroszlán vegetáriánus lesz azért, mert még nem elég ügyes a vadászatban? Nem. Mert oroszlán természet van benne. Nem, a zebra természetéből, a fűevő zebra természetéből semmi nincs benne. Neki oroszlán természete van, és ez ki fog jönni. Lehet, hogy lesz még egy pár sikertelen vadászatuk, de előbb-utóbb sikeresek lesznek. Lehet, hogy te is, sőt, biztos, hogy el fogunk bukni még egy párszor, nem egyszer, nem kétszer. De ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk isteni természet részesei. Ez nem jelenti azt, hogy nem jönne ki belőlünk Jézus Krisztusnak a természete. Mert Isten az ő szellemi génjeit ültette belénk. És ezért ő tudja, ő pontosan tudja az eredményt, hogy az ő természete ki fog jönni belőled. Mindannyiunkból ki fog jönni az ő természete. Mert az ő természete van bennünk. Még egy példával szeretném ezt érzékeltetni, a sorvadkező ember meggyógyítása. És persze ez megint egy fikció, amit elmondok, de ez a fikció jól érzékelteti, hogy miről van szó. Ugye tudjuk a történetet, Jézus tanít a zsinagógában, és ott van a sorvadkező ember. Gyakorlatilag nincsenek izmai, nem tudja mozgatni a kezét. És amikor Jézus tanított, akkor mit gondolhatott ez a sorvadkező ember? Lehet, hogy félt attól, hogy Jézus fog vele csinálni valami olyat kér tőle, amit ő nem tud megtenni. Gondolhatta azt, hogy Uram, kérd azt tőlem, hogy elmenjek bárhová, mert a lába egészséges. Bármit kérhetsz tőlem, csak egy dolgot ne kérd tőlem, hogy nyújtsam ki a kezemet, mert arra képtelen vagyok. És akkor Jézus kihívta őt középre, ugye ez még ment, mert a lábai egészségesek voltak, és utána azt mondta neki, hogy nyújts ki a kezedet. Valahogy így vagyunk mi is ezzel, hogy szeretjük az Urat, és azt mondjuk neki, hogy bármit megcsinálok, amit én saját emberi erőből, az én képességeimnél fogva meg tudok csinálni, érted? Mert szeretlek téged. De Jézus sokszor olyat kér tőlünk, amit mi nem tudunk saját emberi erőből megcsinálni, és direkt teszi ezt azért, hogy megláthassuk, hogy kicsoda van bennünk. Megláthassuk, hogy ő van bennünk. És megláthassuk, hogy az ő erejével tudunk szelidek lenni, az ő szelídségével tudunk szólni. Megláthatjuk, hogy az ő erejével, az ő természetével szeretni tudjuk az ellenségeinket. Megláthatjuk, hogy az ő természetével, az ő erejével nyugalom árad bennünk, és még sorolhatnám a többi tulajdonságot is. Tehát ő új természetet adott nekünk, és azt akarja, hogy ez a természet kijöjjön belőlünk, és ki is fogja hozni belőlünk. Olyan szituációkba fog minket vezérelni, ahol kijön belőlünk ez az isteni természet. És a harmadik nagy segítség, hogy folyamatosan kiárasztja ránk a kegyelmét. Ugye mi a kegyelem célja a bűneiktől már megváltott fiak számára? Feltehetitek azt a kérdést, hogy kell-e még egyáltalán a kegyelemmel foglalkozni? Nagyon is. Most is mérhetetlenül rá vagyunk szorulva az ő kegyelmére. A Róma 5.1-ben és második vers elején azt olvassuk, hogy mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. Ez az ő hozzájárulás, ez abból a képből fakad, ahogy a főpap évente egyszer Izraelben a Jom Kippur, a nagy engesztelés ünnepén bemehetett a szentek szentjébe. Az áldozati vérrel bemehetett a szentek szentjébe, és ugye ráhintette először a négy ujjnyi vastag kárpitra, és aztán bement, és a szentek szentjében is elhintette. Ugye, amikor még megvolt a fridláda, akkor a fridládára hintette. És képzeljétek el, hogy ez a négy ujjnyi vastag kárpit. Az én ujjaim lehet, hogy egy kicsit vastagabbak, mint az átlag ujj, de akkor is el lehet képzelni. Ez a négy ujjnyi vastag kárpit felülről lefele ketté szakadt. És ez szimbolizálja azt, hogy végre szabad utunk van a kegyelemhez. Végre szabad utunk van a kegyelem forrásához. A zsidó nép számára Isten megközelíthetetlen volt gyakorlatilag. Egy átlag zsidó polgár számára. Ugye csak a főpap mehetett be Isten jelenlétébe, az ő dicsőségébe. És amikor ez a kárpit felülről ketté szakadt, ez azt jelképezi, hogy mindannyian bátran mehetünk a kegyelem forrásához. Sőt, a zsidókhoz írt levél 4. részének a 15.-16. verse kifejezetten bíztat minket arra, hogy járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónusához. Ez a kegyelem trónus, ez a fridláda fedele volt. Azt értette a Szentíró a kegyelem trónusán. Tehát járuljunk bizalommal Istenhez, aki kegyelmes, aki maga a kegyelem forrása. És mi ebben a kegyelemben vagyunk. Ebbe a kegyelembe helyezett bele minket Isten. És teljesen körülvesz minket ez a kegyelem. Alul, felül, oldalt, körbevesz minket. Teljes mértékben. És a kegyelem a megigazított fiak számára sokkal-sokkal több a bűnöknek a megbocsátásánál. Nézzük meg, hogy mi a kegyelem célja a bűneiktől már megváltott fiak számára. A kegyelem Isten segítő jelenléte, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megéljük az új azonosságunkat. Nem csak arról van szó, hogy egy pozíciót adott nekünk Isten, hogy szentek vagyunk, hogy igazak vagyunk, de a valóság ez nem így van. Ugye nagyon sokszor így próbáljuk az igét gyengíteni. A kegyelemnek az a célja, hogy ezt meg is éljük. hogy mi szentek vagyunk és igazak vagyunk. A kegyelem Isten segítő jelenléte, amely lehetővé teszi számunkra ezt, hogy megéljük. Sőt, a kegyelem Isten segítő jelenléte, amely kifejezetten arra bátorít minket, hogy megéljük az új azonosságunkat. Járuljatok bizalommal a kegyelem királyi székéhez, szól a bíztatás. Ugye a Szentlélek bíztat minket, a Szent Lelken vagy a Szent Szellemen keresztül éljük át Istennek a jelenlétét, amely mindezt lehetővé teszi számunkra. És akkor így segít minket Isten a gyakorlatban, tehát nagyon fontos belekapaszkodnunk, hinnünk az új identitásunkban. Nagyon fontos annak a tudatában lenni, hogy új természet részesei vagyunk, új természetet kaptunk, és hogy ez ki fog jönni belőlünk, és kijön belőlünk. És fontos azt is tudni, hogy Isten kegyelme teljes mértékben körülvesz téged. És Isten mindenben támogat téged ahhoz, hogy megéld az új azonosságokat. Ugye a 2 Péter 1.3.4-ben, hogyha kicsit visszamegyünk, ott azt olvastuk, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. És a kegyesség az azt jelenti, hogy meg tudjam élni azt, hogy hasonló vagyok Istenhez. Meg tudjam élni az új azonosságomat. És akkor most rátérünk a még gyakorlatibb dologra, hogy mit jelent hinni a gyakorlatban. Ugyanis, ha azt kérdezed, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy ebben elmélyülje, akkor csak egyetlen dolgot tudok mondani. Azt, hogy higgyél. Ha ez nem elég gyakorlati, akkor nem tudok más mondani. Ez a leggyakorlatibb dolog, amit tudok mondani. Mellesleg megjegyzem, hogy amikor Péter pünkösdi prédikációja után a hallgatók megkeseredtek a szívükben, és megkérdezték, hogy mit tegyünk, atyám fiai, Péter is ezt mondta nekik, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. És keresztelkedj meg, mondjuk ott még ez volt. De ezt jelenti. Tehát nagyon fontos, hogy higgyünk. Na most mit jelent hinni a gyakorlatban? A hitnek az első lépése az igaz meggyőződéseknek a kialakítása. És gyakorlatilag erről volt szó ezen a héten. De van még 4 lépés. A következő, ami erre épül, ez a személyes bizalom kialakítása. Személyes bizalom. Ez a gyermeki bizalom, ami nem akkor bízik, amikor érti, hogy miről van szó, amikor átlátja az egész szituációt racionálisan, hanem mint gyermek, aki nem értem, hogy mi folyik körülöttem, de mégis bízom az én szerető, gondviselő mennyei apukámban. És tulajdonképpen nem is kell értenem, hogy mi történik körülöttem, és sokszor nem is értjük, de bízunk, gyermeki módon bízunk a mennyei apukánkban. És erre a személyes bizalomra épül a gyermeki státusznak az elfogadása, ami tulajdonképpen önátadás az apukánknak, a tőle való függőség megélése, ami az igazi alázat. Ugye a gyermeki alázat az igazi alázat. A gyermekek nem tudatosítják magukban minden nap, hogy én alázatos vagyok. Azt se tudják, hogy mi az. És mégis megélik. Természetesen. Ez az igazi alázat, amely nem tud magáról. Hanem egyszerűen természetes nekem, hogy átadom magam Istennek gyermekként. És én a gyermeki mi voltamat akarom megélni. És a következő lépés a szívből fakadó engedelmesség. Lehet, hogy furcsa, de ez a hitnek a része ugyanúgy. Ugye a hit cselekedetek nélkül halott, mondja Jakab apostol. Az engedelmesség fontos része a hitnek, cselekedeti szinten. Ha átadtam magam, akkor természetes, logikus következménye az, hogy azt cselekszem, amire a Szent Szellem indít. És a hitnek még része a szívből fakadó öröm, a hálaadás, a dicsőítés, a szeretetnek az elmélyülése. Gondoljatok bele abba a történetbe, amikor Jézus a farizeusok házában ebédel, Simon farizeusnál, és akkor jön a bűnös nő, a parázna nő, mindenki megbotránkozik rajta, hogy hogy mert belépni a házba egyáltalán, hogy mert oda menni Jézushoz, és a könnyeivel öntözi a lábát, és megmossa a lábát a könnyeivel, és megtörli a hajával a lábát. Miért tette? A hálája jeléül. Hihetetlenül hálás volt Jézusnak, hogy még az ő bűneit, még az ő bűneit is megbocsátotta, még az ő elveszett életét is megmentette. És mit mond neki Jézus, miután, vagy mielőtt Simont összehasonlította ezzel az asszonnyal, azt mondja, hogy eredj el, a te hited megtartott téged. Tehát a hitnek része a hála. Része a hála is. Tehát ez így együtt a hit. Ugyan tudjuk, hogy a zsidókhoz írt levél 11. részének az első verse úgy definiálja a hitet, hogy a remél dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, tehát az első két részét, pontját emeli ki a hitnek, de önátadás nélkül mit ér a hit? Ha nem követi önátadás, ha nincs benne az alázat. Ugye engedelmesség nélkül mit ér a hit? Az csak egy elméleti hit. Akkor ugye csak addig a szintig jutok, hogy elhiszem. De az, hogy valamit elhiszek, az még nem jelenti azt, hogy én valóban hiszek. Mert a valódi bibliai hit, az élő hit, az ebből az öt pontból fakad. És mindez öt nagyon fontos. Meg lehet rekedni egy-egy szinten. És amit még akarok mondani a hitről, az, hogy az első két pont, az Isten képünkről szól. Milyen meggyőződésem van Istenről? Valóban tudok-e benne bízni? Valóban olyannak látom őt, hogy a belső érzelmi Isten képem alapján bizalomra érdemes. Át tudom-e élni azt, ami a 34. Zsoltár 9. versében van, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Mindenki boldog, aki hozzá menekül. A második két eleme a hitnek, az a rólam alkotott képről szól. El tudom-e fogadni, hogy gyermek vagyok, hogy az ő gyermeke vagyok. És meg tudom-e ezt élni a gyakorlatban? Tudok-e engedelmes lenni? És a harmadik rész az pedig az ünneplésről szól. És még egyszer be akarom mutatni nektek ezt az ábrát egy kicsit másképpen, illetve más ábrával, mert hogy itt minden egymásra épül. És nem mindegy, hogy mi épül mire. Mindennek az alapja a meggyőződés. És a jó meggyőződéseket, az igaz meggyőződéseket az igéből, egyedül az igéből tudjuk megszerezni. Ezért, ha növelni akarod a hitedet, akkor kezd el intenzívebben tanulmányozni az igét. És Isten Szent Szelleme segítségével keresd, kutasd az igét, és keresd arra kérdésre a választ, hogy kicsoda Isten, és hogy mi van Isten szívében rólad, kinek tart téged. Én egy pár igét megmutattam már ezzel kapcsolatban, de higgyétek el, hogy még sokkal-sokkal több van. érdemes kutatni. Hihetetlen gazdag a Szentírás. Tehát mindennek az alapja az, hogy milyen meggyőződéseid vannak. És erre épül rá a bizalom, a személyes bizalom. Mert hogy hogyan tudsz bízni Istenben? Hogyan tudnál bízni Istenben, ha nem vagy az ő jóságáról meggyőződve? Ha ez csak egy tanult dolog, hogy ő biztos jó, de valójában bizonytalan vagyok benne, nem tudom. Nem fogsz tudni benne megbízni. Tehát minden a meggyőződésre épül, és az első emelet, az alapra tett első emelet, vagy a második lépcsőfok, a bizalom. És erre a bizalomra épül rá az önátadás. Mert ha nem bízol benne, akkor hogyan tudnád átadni magadat neki? Parancsra? Ez milyen önátadás lesz, ami parancsra történik? Vagy ez milyen önátadás lesz, ami félelemből történik? Isten nem ilyet akar. És ha nem adod át magad, akkor hogyan tudnál szív szerint engedelmeskedni neki? Vagy ez milyen engedelmesség lesz, ami nem az önátadásból fakad? Félelemből? Vagy üzletet akarunk kötni Istennel? Ő szív szerinti engedelmességet szeretne. A fiak, a gyermekek engedelmességet szeretné. És ha nem vagyunk engedelmesek, akkor hogyan tapasztalhatnánk meg a hálát? Nem fogjuk tudni megtapasztalni. Illetve ha valami hála is van a szívünkben, az gyorsan elszáll. Mert ha nem vagyok meggyőződve arról, hogy Isten jó, és ezért nem bízok benne, és nem adom át magam, és nem engedelmeskedek neki, akkor nem lehet tartósan igazi háladás a szívemben. Márpedig Isten azt akarja, hogy ez életformánk legyen. Mi sokszor keressük Isten akaratát. Ugye? Az 1 Tesszalonika 5-ben le van írva, hogy mi Isten akarata. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, és mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban. Ez az Isten akarata. Isten azt akarja, hogy örüljünk. Isten azt akarja, hogy tele legyen a szívünk hálával. Isten azt akarja, hogy folyamatos kapcsolatban legyünk vele, hogy beszélgessünk vele. Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk, hogy ő akar boldoggá tenni minket. Nem azt akarja, hogy a bálványaink tegyenek minket boldoggá, hanem ő akar minket boldoggá tenni. Tehát ezt jelenti himbír a gyakorlatban. És nézzük meg, hogy hogyan tudunk Jézussal azonosulni a gyakorlatban. Képzeljünk el egy csendességet, amikor leülünk az igét tanulmányozni. Hadd mutassak egy igét, a 2 Korintus 3, 17-18-at, majd mindjárt a 18. verset is kivetítem. Az Úr pedig a szellem, és ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. A számunkra elérhető Úr a Szent Szellem. Ő itt van a szívünkben, a Szent Szellem által van Jézus Krisztus, és az Atya is a szívünkben. Tehát ő az, aki által Jézus személyesen mutatja meg magát nekünk, és ő az, aki lehetővé teszi a Jézussal való azonosulásunkat a gyakorlatban. Mennyire tudsz eltávolodni a veséttől? Ezt tudom, hogy egy buta kérdés, költői kérdés, úgyhogy most nem is adok érte csokit, ráadásul az... Ja, nem fogy. Vagy ez valakinek a csokia? Már nem tudom, mindegy. De szerintem tegnap elfogyott. Vagy az még... Szóval mennyire tudsz eltávolodni a veséttől? Hát ha nem veszük azt a horrorisztikus forgatókönyvet, hogy valaki kioperálja a veszélyedet, és hogy mert valaki más vár rá, akkor nem tudsz eltávolodni a veszélytől. Na most, ahogy a veszély benned van, ugyanúgy a Szent Szellem is benned van. És nem tudsz eltávolodni az Úrtól, Pedig mi szoktuk mondani, hogy most közel vagyunk az Úrhoz, most távol vagyunk az Úrtól. Tulajdonképpen ilyenkor az érzéseinket fogalmazzuk meg. De az érzések becsaphatnak minket, és sokszor be is csapnak. Nem hagylak el, sem el nem távozom tőle. Miért? Mert fiak vagyunk. Fiak vagyunk. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Na ez a gyakorlat. Hogy fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan. Jézus Krisztus lelki képét, az ő jellemrajzát szemlélem, empatikusan. Nem az információ érdekel, hanem az érdekel, hogy mi van a szívében. Milyen gondolatai lehettek, milyen érzései lehettek, amikor egy adott történetet megnézünk. Fedezzük fel Jézusnak a szívét. A fedetlen arccal az azt jelenti, hogy teljesen őszinte vagyok előtte. Teljesen megnyitom a szívemet előtte. És azt is jelenti, hogy mivel már az ő természete van bennem, képes vagyok az ő dicsőségét szemlélni. El tudom viselni az ő dicsőségét. El tudom viselni az ő szépségét. El tudom viselni az ő gyönyörűségét. A zsidók nem tudták elviselni Istennek a szépségét, gyönyörűségét, pedig áttételesen látszott csak Mózes arcán. De megkérték Mózest, hogy fedd be az arcodat, mert nem bírjuk elviselni a látványt. Annyira sugárzik a szentség rólad. Istennek a szentsége. És mi, akik egy testé kereszteltettünk, és egy lélekkel itattattunk meg át, mi képesek vagyunk arra, hogy gyönyörködjünk Jézusban. Hogy a belső lelki szemeinkkel szemléljük őt. És persze mi is tükörben, azaz homályosan látjuk őt, nem teljesen tisztán, mert ha teljesen tisztán látnánk, azt még talán, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem bírnánk elviselni. Ha a dicsőségben sugárzó, a dicsőséget sugárzó Jézust látnánk, így a maga teljes szépségében, azt nem bírnánk elviselni, de erre is elő leszünk készítve, és tudjuk János első levelének harmadik részéből, hogy erre készülünk. És megtisztítjuk a szívünket, mert arra vágyunk, hogy meglássuk őt így. Az ő tisztaságában és az ő dicsőségében. Tehát ez a fázis, ezt úgy hívjuk, hogy gyönyörködés az Úrban. Ugye ez a szemlélés törvénye, hogy amit szemlélsz, amivel foglalkozol, azzal lesz tele a szíved. És nekünk ez egy óriási lehetőség, hogy Jézus Krisztust szemlélhetjük. És ő megmutatja nekünk az ő szépségét. Megmutatja. Megmutatja a jellemének a szépségét minden oldalról. És mi gyönyörködhetünk az Úrban. És egy óriási ígéret van erre vonatkozóan, hogy ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Tehát ez azt jelenti, ez a mechanizmus ez úgy működik, hogy feltámad bennem a vágy. Vágyakozom arra, hogy én is olyan legyek, mint Jézus. Ezzel lesz tele a szívem. De jó lenne, ha én is olyan lehetnék. Olyan szeretnék lenni. És az Úr lelke, az Úr szelleme átformál engem arra a képre, amely után vágyakoztam. És ezt hívjuk úgy, hogy azonosulás az Úrral. Milyen ez a kép? Egy kis részt szeretnék nektek felvillantani belőle, bár úgyis a nagyobb részt majd otthon végzi el bennetek a Szent Szellem, hogyha kinyitjátok az igét és keresitek őt. De most hadd mutassam be nektek Jézust, az ő jellemét. Kiegyensúlyozott, harmonikus személyiség volt. Fantasztikusan kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség volt. Árad belőle az élet. Vonzó volt a személyisége. Egy hihetetlen nagy belső biztonság és békesség volt rá jellemző. Pontosan tudta, hogy kicsoda. Pontosan tudta, hogy mi veszi őt körül, és kihez tartozik. Egy hihetetlenül erős meggyőződése volt, pedig ugye önmagáról, de nyilván más dolgokról is, de elsősorban önmagáról. Majdnem minden evangéliumi történetnek az a lényege, hogy ez az identitása, ez a meggyőződése támadva van. Ugye, ha Isten fia vagy, valóban Isten fia vagy? Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy te az én szeretett fiam vagy, akiben gyönyörködöm? Hát nem biztos, hát próbáld meg. De erős meggyőződése volt, és nem kételkedett Isten szavában. Nem volt se vallási fanatikus, se sodródó. Szeretet, irgalom és együttérzés jellemezte. Rengeteg példát lehetne ennek az alátámasztására felsorolni. Hogy mennyi szeretet és irgalom volt benne. Egy nagy belső tisztaság és szentség jellemezte. Ugye a farizeusok szentségével ellentétben az ő szentsége vonzó volt. És keresték őt az emberek. Céltudatosság és önuralom jellemezte. Ugyanakkor nem volt törtető, aki a céljai miatt átgázol mindenen és mindenkin. Belső motivációk irányították. Jézus semmit sem tett azért, mert neki azt meg kellett tennie. Nem külső kényszerek és elvárások vezérelték őt, hanem belső motiváció. Jézus mindent azért tett, mert ő azt meg akarta tenni. És igen, a Getsemáné kerti imádságnak is az volt az eredménye, hogy azt akarom, amit te akarsz. Tehát a keresztre akarok menni, bármilyen fájdalmas is lesz nekem, a bűnnel, a világ bűnével azonosulni. Őszinte és mesterkéletlen volt, mint a gyerekek. Az ő kommunikációja annyira őszinte volt, hogy az sokszor meglepte azokat is, akik kísérletették őt. Ugye általában lejátszották a forgatókönyvet, hogy csalják csapdába, például szabad-e adópénzt fizetni a császárnak, mondd meg nekünk, és akkor lejátszották a forgatókönyvet. Ha ezt mondod, akkor is elbuksz, ha azt mondod, akkor is elbuksz, mert a saját szintjükön gondolják, hogy Jézus a saját szintjükön kommunikál. De Jézus sokkal őszintébb volt. És teljesen más volt a szívében, és megszégyenültek. És erre még több példát is lehet mondani. Nagyon komoly realitásérzéke volt. Pontosan tudta, hogy mi van az emberek szívében. Megtalálta a hangot a társadalom minden rétegével. Nikodémussal, a hittudóssal is tudott beszélgetni, és az egyszerű samáriai asszonnyal is. És zseniális képeket használt a beszélgetéseiben. És a szavainak az egyszerűsége zseniális volt. Vagy ahogy képeket használt, hogy nézzétek a mezei liliomokat, nézzétek a madarakat. És hihetetlen jól összetudta kötni a dolgokat. Még most is ámulunk. És nem készült rá nappalokat meg éjszakákat, mint ahogy én készülök erre az előadásra. Nagyon irigylem tőle, hogy csak úgy meglátta a madarakat, és meglátta a mezőliriomat, és erről eszébe jutott az, hogy ne aggodalmaskodjatok. Mert ha Isten így
gondoskodik, és ilyen méltósággal ruházza fel a mező liliomait és a madarakat, és így gondoskodik róluk, akkor ti mit aggódtok? Ez Istennek a zsenialitása, ami előtt csak leborulni tudunk. Képes volt a bensőséges közelségre, az intimitásra. Ezt leginkább azok az asszonyok érezték, akik a közelében voltak. Hogy tisztelte bennük a nőt és az embert. És nem voltak ferde gondolatai. Nem voltak parázna gondolatai Jézusnak. Nem azt a tárgyat látta az asszonyokban, akik arra valók, hogy az ő szexuális igényét kielégítsék. És vidám ember volt. Lakomákra járt. És jól érezte magát. A kánai mennyegzőn nem a bort változtatta a vízzé, hanem pont fordítva. A vizet változtatta borrá. És egy nagy belső békességgel rendelkezett. Minden körülmény, minden esemény, minden ember szinte ki akarta mozdítani őt a békességéből. És nem tudta. És hihetetlenül gazdag érzelmi élete volt. Része volt örömben, bánatban, sírt Jeruzsálem felett. Sírt akkor, amikor tudta, hogy néhány percen belül a gazdag ifjú, illetve lehet, hogy a gazdag ifjú Lázár fel fogja támasztani. És mégis együtt érzett a gyászolókkal. És sírt, és megrendült a lelkében. Ezt olvassuk a János 11-ben. Nagyon gazdag érzelmi élete volt. Na, csak egy pár tulajdonság, de nyilván még órákat lehetne beszélni Jézusról, vagy napokat, és még akkor sem merítenénk ki. De nézzük meg inkább azt, hogy hogyan lesz miénk ez a kép. Először is úgy, hogyha engedjük, hogy átjárja a szívünket ennek a képnek, Jézus jellemének a szépsége. Merjünk gyönyörködni benne. Erre hív minket ez ige, hogy fedetlen arccal szemléljük őt. Lássuk meg az ő szépségét, az ő gyönyörűségét. Gyönyörködjünk benne. És utána kifejezzük Jézus felé mindazt, ami a szívünkbe került. Tehát imádjuk őt, dicsőítjük őt a jellemének a szépségéért. És igen, nyugodtan sírhatunk is. Bennem mindig jönnek a könnyek, amikor ezt átélem. Otthon. Vagy bárhol. És utána vágyunk arra, hogy mi is olyanok lehessünk, mint ő. És ezt a vágyunkat kifejezzük felé. Úgy szeretnénk olyanok lenni, mint ő. És utána bízunk abban, hogy Jézus teljesíti a kérésünket. Miért is? Mert neki is ez a leghőbb vágya, ezt akarja leginkább. És rábízzuk magunkat, odaadjuk magunkat neki a formáltatásra. Nem mi akarjuk kiformálni magunkból Jézus. Nem mi készítünk terveket arra vonatkozóan, hogy hogyan fogunk megszentelődni. És nem magunkkal foglalkozunk, hanem egyszerűen rábízzuk magunkat ő rá. Ebben a tekintetben is. Azt mondjuk, hogy odaadom magamat neked, te formáld ki belőlem önmagadat. Te értesz hozzá. Én nem értek hozzá egyáltalán. És én nem is akarok magammal foglalkozni. Én nem akarok köldöknéző kereszténységet. Hogy állandóan csak saját magammal foglalkozom. A saját hitemmel, vagy a saját gyengeségemmel, stb. Hanem teljesen rád bízom magam, így ahogy vagyok, lehet, hogy gyengén, nyomorultul, bűnösen, de te ki tudod formálni belőlem önmagadat. És ezután Jézus ki fogja formálni belőlünk az egy dicsőséges lényét a Szent Szellem által. Csak legyünk türelmesek. Még kis oroszlánok vagyunk. Lehet, hogy még egy nagyon kis oroszlánok vagyunk, akik ügyetlenek vagyunk ebben a fajta vadászatban, de megnövünk. Tehát nem tudunk ezzel ellen mit tenni. ugye megnövünk, és akkor ügyesek leszünk már. Tehát ki fog jönni belőlünk Istennek a természete, ki fog jönni Jézusnak a dicsőséges lénye bennünk. Tehát gerjeszd fel újra és újra magadban a Jézussal való azonosulás iránti vágyat. Mert Istennek az az akarata, hogy a jellemünkben is szentek legyünk, hogy hasonlítsunk hozzá. Ugye, szentek legyetek, mert ez az Isten akarata. Ez is azt hiszem, igen, a tesszalonikai levélben van. És te is akard ugyanezt. Olyan szomorú az, amikor már ezt feladjuk. Amikor már csak úgy éljük a hívő életünket. És nem akarunk Jézushoz egyre jobban hasonlítani. Bízzál benne, hogy a Szent Szellem képes téged átformálni Jézus Krisztusnak a dicsőséget sugárzó gyönyörű képére. Soha se add fel a saját magad megváltozásába vetett hitet. Soha se add fel, mert Jézus ezen dolgozik. És még Pál apostol példáját utoljára hadd hozzam felelétek. Ugye Pálnak volt egy szenvedélyes múltja. Erről már beszéltem, ahogy üldözte a keresztényeket, ahogy úgy látta, hogy micsoda métej támadt Izraelben, hogy egy keresztre feszített bűnözőt imádnak a láthatatlan Isten helyett, Istenként. És ez egy borzalmas szekta, ezt ki kell írtani. Pál nagyon szenvedélyes ember volt. Szenvedélyesen szerette Istent, test szerint. És amikor a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, akkor utána teljesen megváltozott a szenvedélyének a fókusza. A szenvedélye nem változott meg, de a szenvedélyének a fókusza megváltozott, és az ő jelene egészen más lett. Mutattam az igét. A Filippi 3:7-8-ban azt olvashatjuk tőle, hogy ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Ugye eldicsekszik vele, hogy ő tiszta zsidó, tiszta zsidó vérvonal, ő farizeus volt, ugye az elitkultba tartozott, minden napját arra szentelte, hogy tanulmányozza Isten törvényét, és hogy abszolút a törvény szerint élt, legalábbis azt hitte. Tehát mindent megtett azért, hogy jó legyen Istennél. És azt mondja, hogy mindent kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, még most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Az én Uram Jézus Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért. Minden más kár és szemét Jézus Krisztus ismeretének páratlan nagyságához képest. Egyszerűen nem szabad mással foglalkozni, mint ezzel, mert az összes többi kár és szemét. Természetesen az életünket valahogy menedzselni kell, meg vannak kötelességeink, stb. De nem szabad hagynunk, hogy ez elsikkadjon. Ennek magasan ki kell emelkednie egy célként. Hogy én ezért élek. Én ezzel akarok foglalkozni. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Tehát hihetetlen szenvedély munkálkodott benne, hogy minél mélyebben megismerje Krisztust. És mi egy szellemi harcban vagyunk, mindannyian. A sátán arra akar rávenni téged, hogy mással foglalkozz. Ne akard annyira szenvedélyesen Jézus Krisztust szív szerint megismerni. Mert vagy elaltat téged, hogy ismered már eléggé, elaltat téged a gondokkal, a problémákkal, akár gyülekezeti problémákkal, akár érdekes kereszténységen belüli kérdésekkel. Nagyon sok mindennel elaltathat minket. Ne engedd meg neki, hogy eltántorítson téged a hited legdrágább témájától, a legdrágább céljától, és ez nevezetesen Jézus Krisztusnak a szív szerinti megismerése. Az ő vele való azonosulás. Nincs ennél szebb cél az életünkben. Ez Isten ajándéka, hogy mi megismerhetjük őt így. Hogy ő teljesen kitárta a szívét nekünk. Hogy megismerjük őt. Jézus Krisztus, az elsőszülött fiú gyönyörű. És te is gyönyörű vagy már az ő szemében, mert benne vagy. Te Krisztusban vagy. És téged is gyönyörűvé formál. De ennek ez az útja, hogy gyönyörködsz benne, hogy szemléled az ő dicsőségét, hogy szemléled az ő jellemének a szépségét. És az ő lelke által át fogsz változni dicsőségről dicsőségre. És akkor most jöjjenek a drága kövek, a hétnek a drága kövei összefoglalásként. Isten nem a szolgálatomat, nem a dicsőítésemet, nem az energiámat, a pénzemet, az időmet akarja. A szívemet akarja, engem akar, a velem való közösséget. A vele való kapcsolat nem vallás. Nem az, hogy távolról tisztelek egy Istent, reménykedve abban, hogy majd jó pozícióba helyez engem az örök életben. A vele való kapcsolat nem üzlet, hogy én is megteszek valamit, amit elvár, és akkor ő megáld engem. Az ő vele való kapcsolat lényege a szeretet. A szeretetteljes közelség és közösség ő vele. Az életem legszebb és legfőbb célja a Jézussal való egység. A Jézussal való azonosulás. És ennek az akadálya a test, a szárksz, aminek semmi köze nincs a fizikai testhez. Ennek az a lényege, hogy nem Istentől várom az életet, hanem megtanultam megszerezni más módon, hogy ne legyek neki kiszolgáltatva. Ez a testnek, a szárksznak az életfilozófiája, az életstratégiája. A függetlenség Istentől. A vallásos test, a farizeusi test, az úgynevezett jó és szent test is utálatos Isten előtt, nem akar és nem tud megjavulni. És azért utálatos, mert ragaszkodik a függetlenséghez. Isten pedig ragaszkodik ahhoz, hogy a gondviselő mennyei apukánk legyen, hogy tőle függjünk, gyermeki módon. És magamtól csak testi módon tudok élni. A testem fogja vagyok. Ennek a gondolkodásnak a fogja vagyok. És csak úgy tudok ebből a fogságból kiszabadulni, hogyha meghalok. Viszont a szellemi valóság az, hogy Jézussal együtt én is keresztre lettem feszítve. Ahogy Pál mondja a Galata 2:20-ban, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Tehát Isten szemében már meghaltam, amikor újjászülettem. Az újjászületés az a régi énem halála, és egy új, gyönyörű krisztusi énnek a feltámadása. A szellemi valóság az, hogy Isten a keresztre feszítésemmel belehelyezett Jézus Krisztus életébe. Jézus Krisztus életében ott van a kereszt. És Isten megfogott engem az én kárhozatra menő életemből, megragadott, és odavágott engem a keresztre. Engem is. És én ott meghaltam. A régi énem meghalt azért, hogy részesülhessek Krisztusnak nem csak a halálából, hanem a feltámadásából, az egész örök életéből. Tehát Isten a keresztre feszítésemmel belehelyezett az örök életbe, ami valójában Jézus Krisztus élete. És Jézus Krisztussal ezáltal a szellemi valóságban egy élettem a halálában, egy élettem a feltámadásában, azonosultam vele, és ma az ő életét élem. Isten kicserélte az életemet Jézus Krisztus életére. Itt a 21. században mi, akik újjászülettünk, akár tudunk róla, akár nem, akár komolyan veszük, akár nem, de Isten úgy lát minket, hogy Jézus Krisztus életét éljük. Az örök életet éljük. Ezért vagyunk az örök életben. És Krisztusban minden az enyém, ami az övé, hiszen ő benne vagyok. Enyém a múltja, a jövője, a méltósága, az áldásai, a tisztasága, a bölcsessége, és még sorolhatnánk. Krisztus oda szentelte magát azért, hogy megszentelődj az igazsággal. Bármennyire nehéznek tűnik, fogadd el az új identitásodat. Ne a tapasztalataidnak higgy, ne az érzelmeidnek higgy, ne az élményeidnek higgy, hanem az igének. Ez az igazi hit. Amikor az igéhez ragaszkodunk, minden tapasztalatunk, minden élményünk, minden érzésünk ellenére. És ha elfogadod Isten kijelentéseit arról, hogy ki vagy, abból logikusan következik az, hogy átadod magadat Istennek erre a csodálatos életre. Amiben persze a nehézségek is benne vannak, nagyon is, de ezzel együtt csodálatos élet. Az összetöretés célja az önátadás elérése. Add át magadat teljesen Istennek. Add át magadat Jézusnak. Ne félj az összetöretéstől, mert sok-sok áldásnak a forrása. Neked is elég Isten kegyelme, mint ahogy Pál apostolnak is elég volt. Mert az ő ereje, az erőtlenségeid, a gyengeségeid által nyilvánul meg. Amiben gyengék vagyunk, és azt oda viszük az Úrhoz, abban tudja megdicsőíteni magát. Amiben erősek vagyunk, azt érdekes módon nem olyan gyakran visszük oda az Úrhoz. Vagy csak úgy visszük oda az Úrhoz, hogy ezt felajánlom neked, érted, ezt tudom tenni. De ezt nem ő teszi, hanem én teszem. Mert ebben erős vagyok, ezt meg tudom tenni, érted. De az Úrnak nem az a célja, hogy érte éljünk, hanem az a célja, hogy ez a gondolkodás meghalljon bennünk, és gyermekként teljes függőségben legyünk tőle, teljesen rábízunk magunkat, és átéljük azt, hogy ő él bennünk, ő munkálkodik bennünk, ő cselekszik bennünk, és ő cselekszik rajtunk keresztül. Az egészen más, mintha én teszek valamit érte. Akkor olyan vagyok, mint elefánt a porcelánboltban. Persze, tiszta buzgósággal. De amikor megengedem neki, hogy ő cselekedjen bennem, és rajtam keresztül, az egészen más. Az a áldás van. Engedd el az erődet, engedd el az erőhöz való jogodat. Merjél gyenge lenni, merjél kiszolgáltatott lenni, neki vagy kiszolgáltatott. Merjél sebezhető lenni. A bűn feletti győzelmet titka az új identitásoknak a komolyan vétele. Ugye gondoljátok ti is azt, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a Krisztus Jézusban. És akkor utána a tagjaitokat is adjátok át az igazság szolgálatára. Ez a teljes önátadás. Tehát az új identitásod komolyan vétele és a teljes önátadás. És a fiúság lelke, a fiúság szelleme úgy mutatja be Istent, mint aki a te mennyei apukád. És úgy mutat be téged, mint aki az ő drága gyermeke vagy. Az ő fia, az ő lánya. És Isten úgy segít téged az ő egyszülött fiával való azonosulásban, hogy új identitást adott, és erre emlékeztet téged a Szent Szellem által, új természetet adott neked, valamint folyamatosan kiárasztja rád a kegyelmét, hogy meg tud élni az új identitásodat. És bátorít erre téged, hogy éld meg az új identitásodat. Hittel. Lépj ki a vízre. És ha Jézus Krisztusban gyönyörködsz, ha őt szemléled, akkor a lelke, a szelleme átformál téged az ő képére. És egyre mélyebben átéled a vele való azonosulás. És még a két legfontosabb ábrát hadd mutassam meg nektek a végén. Ugye ez az az ábra, ahol azt látjuk, hogy Isten megragad minket, a kárhozatból kiragad minket, vagy a kárhozat felé vezető útról kiragad minket, és oda helyez minket a keresztre, ami Jézus Krisztus életének a része. Tehát Jézus Krisztus életébe helyez bele, és a másik, a hitről, ez nagyon-nagyon fontos, hogy így épüljön fel. Hogy mindennek előtt arra törekedjünk először, hogy a jó meggyőződéseink legyenek. Nem tudunk parancsra bízni, meggyőződés nélkül, nem tudjuk parancsra átadni magunkat bizalom és meggyőződés nélkül, Nem tudunk parancsra engedelmeskedni önátadás, bizalom és meggyőződés nélkül, és nem tudunk hálatelt életet élni ezen négy tényező nélkül. Nem tudunk. És utoljára zárásként még azt szeretném elmondani, hogy hogyan tudunk neked segíteni, ha el akarsz mélyülni ebben a gondolkodásban. Bármikor megkereshettek engem is, kérdezhettek. Akár most is, nyilván még itt leszünk, meg még ebédelünk, tehát nem rohanunk el, de akár e-mailben is, úgyhogy bármikor megkereshettek minket. Vannak könyveink a kegyelemközpontú gondolkodásról, sajnos egy pár kifogyott, úgyhogy idén már ki kell adni őket megint, hála Istennek, illetve nem sajnos, hála Istennek, azt mondom, és akkor újból ki fogjuk adni őket. Persze mindig el szoktam mondani, hogy az ige az a legelső. Tehát nem fontos könyveket olvasnotok, az ige elég. Az ige elég, hogyha ez a vágy megvan bennetek, ez a szenvedély megvan bennetek, hogy én őt akarom, a kegyelmes Istent akarom megismerni minél mélyebben. Mint ahogy annak idején Luther is. Ugye levelezhetünk e-mailben, ha akarjátok, akkor hírlevelet küldünk nektek. Az Ildikó nem sokára ki fogja tenni a hírlevél listát, hogyha valaki még nem iratkozott fel, szívesen küldünk. Abban is vannak információ. Itt van az e-mail címünk, ha valaki felírja, illetve a hírlevelekben is mindig benne lesz, meg eleve erről a címről küldünk. Akkor bármikor kérdezhettek, és 1-2-3 napon belül válaszolok a kérdéseitekre. Persze, ha nagyon hosszas, kifejtő, tehát ha olyan több oldalas válasz lenne, akkor lehet, hogy inkább azt írom, hogy hívjál fel telefonon, vagy csinálunk egy fél órás Skype konferenciát, és akkor ott beszélgetünk róla. Ez a személyes e-mail címem is, de ugyan mind a kettőt én nézem, úgyhogy nem probléma. Van egy honlapunk, ami egyelőre még gyenge, de azért a programok rajta vannak, hogy éppen milyen. De szeretnénk rátenni más anyagokat is, amelyek ezt a gondolkodást erősítik. És vannak tanfolyamaink, a római levél tanfolyamnál elég részletesen átnézzük a római levelet ilyen szempontból, aszimmetrikusan. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván nem foglalkozunk olyan sokat a zsidó pogány kérdéssel, amivel ugye a római levél három részben foglalkozik, hanem elsősorban, nyilván azért is foglalkozunk egy kicsit, de elsősorban arra koncentrálunk, hogy ami, ahol ezt a gondolkodást megismerhetjük, azt veszik sokkal részletesebben. És van még lelkigondozói tanfolyamunk is, ami ezen az alapon folytatjuk a lelkigondozást, és itt tanítjuk a lelkigondozást, és most indítunk be egy Jézussal való azonosulás tanfolyamot is a János evangélium alapján. Meg még nem tudom, hogy még mit fogunk csinálni, de azt szeretném mondani, hogy bennem megvan ez a szenvedély, hogy segítselek benneteket, és ha ti nyitottak vagytok, akkor bármit nagyon szívesen megteszek azért, hogy ebben a gondolkodásban növekedjetek. És ezt a bármit tényleg értsétek szó szerint, nyilván amit meg tudok tenni, nagyon szívesen. És nagyon szépen köszönöm, hogy így végighallgattatok, köszönöm a kitartó figyelmeteket, és mennyei apukánk áldjon meg benneteket hatalmasan az ő legnagyobb ajándékaival, az igével, Jézus Krisztussal, az ő egyszülött fiával, és az ő szent szellemével. Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm. Ja, még imádkozunk. Köszönöm szépen. Drága mennyei apukánk, köszönjük neked Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat. Köszönjük, hogy csodálhatjuk őt. Köszönjük, hogy teljesen kitártad a szívedet. És mivel teljes egységben vagytok, a te szívedben megláthatjuk Jézus Krisztust. Megláthatjuk az ő szépségét, az ő jellemét, az ő ragyogását. És köszönjük neked, hogy kifejezetten bíztatsz minket erre. És köszönjük, hogy így fogsz megváltoztatni minket. Köszönjük ezt a csodálatos elhívást, hogy erre hívtál el minket. Elképesztő és szinte elképzelhetetlen, hogy nem csak kegyelmet adsz, hanem annál sokkal-sokkal többet. Nem is találunk szavakat erre. Kérünk téged, hogy hozd ki belőlünk az életünkből a maximumot. Kérünk téged, hogy hajlítsd a szívünket te feléd. Kérünk téged, hogy szítsd fel bennünk a szenvedélyt a te megismerésedre. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk ebben elmélyülni nap mint nap, egyre inkább. Köszönünk mindent. Köszönjük a te szeretetedet. Köszönjük a te lényedet. Ámen.
Szeretnénk énekelni.